Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat július 16-ai adásunkban. A Szent Erzsébet Karitász Központ által szerkesztett Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallgathatják. Június 20 és 22-e között lelki gyakorlatot tartottunk Karitász munkatársaink és önkénteseink körében a Lányfalui Lelki Gyakorlatos Házban. Közösségi élmények és a közös imádságok mellett ez a három nap arra is alkalmat adott, hogy Karitász szolgálatunk lelki és szakmai kérdéseiben elmélyüljünk, értékes előadások és szívhez szóló prédikációk elmélkedések hallgatásával. Két héttel ezelőtt Csorba Gábor állandó diakonus, korábbi Karitász igazgatónk előadásának első felét adtuk közre, melyben az Irgalmasság 9-ének napi állomásain keresztül elmélkedhettünk Karitász küldetésünkön. Ennek az előadásnak a második felét hallhatják most.
Na, menjünk tovább. Itt a következő nap, a harmadik nap. Ma minden jámbor és hűséges lelket vezes hozzám. Na, itt végre egy ilyen kis megnyugvás, hogy jámbor és hűséges, tehát nem csak a bűnösökkel kell foglalkozni, hanem azokat vezesse hozzám, Jézushoz, Faustina nővér, akik jámborak és hűségesek. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp. Azt szeretném ebből kiemelni, hogy a jámborság az a Szentléleknek az ajándéka. És a jámborságot szerintem a mai értelemben a bambasággal igen gyakran összetévesztik, hát pláne ugye nem hívő világ, aki jámbor, az lúzer, az a sor végén áll, az annak nem jut soha semmi, az mindent elbénáz, de nem így van. Hát a jámborság az, hogy a gondviselésbe vetett óriási bizalom. Hogy mennyire bízunk mi a gondviselésben, a gondviselő Isten jóságában, az csak akkor fog kiderülni, vagy akkor derül ki, amikor a mi tetteinknek a hatása már nem elegendő. Tehát amikor kifogyjunk a saját erőnkből, és el kell engedjük a dolgokat, mert nincs ráhatásunk, mert nem tudjuk megoldani, az egyik a családnak a problémáját, ahol a férje az mondjuk iszákos, és ugye otthon bajokat csinál, vagy éppen drogos a gyerek, vagy éppen betegség van, akár személyesen mi magunkkal, akkor nem tudjuk megoldani. Akkor derül ki, hogy milyen erős a mi hitünk. Ahogy mennyire hiszünk a gondviselésben, az csak akkor derül ki, amikor a saját erőnk kifogy. A mi erőnk óriási, hiszen edzettek vagyunk, aki Jézusnak az életútját, a szenvedését ismeri, és vele együtt tud imádkozni és szenvedni, azok sokkal edzettebbek, tehát a hívő ember sokkal edzettebb, mint a világias és nem hívő ember, de mégis elérkezik majd egy pont, ha eddig nem érkezett volna el, de szerintem mindannyiunknak voltak olyan dolgai már az életben, amikor már föladta, hogy itt már én nem tudok segíteni, csak rá tudom magam bízni, Uram, tégy a te belátásod szerint, és hiszek minden körülmények között benned, és abban, hogy te valami csodálatosan jót készítesz számunkra. Na, ez a jámborság, hogyha ezt ki tudjuk mondani, és ehhez kell a Szentlélek ereje, ez nem magától jön. Tehát ez látjuk, hogy a Szentléleknek a hét ajándéka milyen óriási olyan pontokra hat, ami a mi életünkben kulcskérdés. És bizony, a gondviselésben való bizalom, a hit, az egy kulcskérdés, és ahogy egyre idősödünk, egyre inkább ennek a hitnek a hitnek az erőssége, az ki fog nyilvánulni. De sose késő, és pont itt van az irgalmasság imádsága. Lehet másokért imádkozni, én is, és szerintem mindannyian kötött tapasztalta meg, hogy az imának milyen óriási ereje van. Nem biztos, hogy úgy, nem biztos, hogy hirtelen, nem biztos, hogy látványosan, sőt, hanem inkább így feloldja a dolgokat, és megoldja, és bízzunk benne minden körülmények között, és legvégső soron, amikor mi magunk fejezzük be az életünket majd, és itt a földit, és vagy éppen azt, akit legjobban szeretünk, aki a legfontosabb számunkra. És az nem baj, hogy van, aki legfontosabb, hiszen János is a szeretett tanítvány volt. Tehát az édesanyám mindig azt mondta nekem, hogy nem egyformán kell szeretni, de nem egyformán kell viszonyulni, hanem mindig annak azt, ami neki akkora legjobb. Hát tulajdonképpen a Caritas munka is ilyen. Ugye igyekszünk elosztani a béres cseppet darabra, de hogyha bejön valaki és látjuk, akkor lehet, hogy egyel többet adunk. Vagy éppen. Tehát tegyük meg, mert a lélek indít, és nem önzésből. És minden, ami a szeretetből, adakozásból, abból a túláradó nagyvonalúságból fakad, mint amilyen maga a Jóistennek a szeretete, az nem lehet bűnös cselekedet. Úgyhogy bátorság kell, de ugye egy csoportban nem egy ember van, hanem akkor ezt meg kell beszélni. És végső soron van egy csoportvezető, van egy plébános, ugye vannak olyan levelezések a Caritas központból, ami nem is a csoporthoz megy, hanem éppen a plébániára. Tehát ezek az együttműködések már a rendszerben is benne vannak, hogyha véletlenül nem lenne jó a kommunikáció, akkor ezek a dolgok bizony rá is kényszerítenek minket arra, hogy kell beszélni, kell egyeztetni, konszenzusra, egyetértésre kell jutni, hiszen ahol szeretet és egyetértés, ott az Isten. És minden, ami szétzúz, szétválaszt, ott nem az Isten van. Tehát hiába teszünk jót, hogyha közben a ránk bízottak közössége kárt látja, akkor az nem jó. Én amikor átvettem a Caritas központot, akkor megígértem a feleségemnek, hogy bár tudom, hogy terhére leszek, meg a családomnak, meg a gyerekeimnek, de megígértem, hogy nem leszek kárukra. Nagy különbség terhükre lenni, vagy kárukra lenni. És ez is egy kísértés, mert ugye, ha csak a munkavilágát nézzük, és nem az egyházi dolgokat, vagy nem a Caritast, akkor is hány férfi van, aki már ilyen munkamániás, hogy éjjel-nappal dolgozik, de a hölgyek között is van azért ilyen karriert épít, azért, mert a családjáért, ő érte teszi, csak közben ugye romokban van mögötte a hátország. Ugyanúgy nekünk is a Caritas az egy koncentrikus feladatkör. Először otthon legyünk karitaszkodók, utána egy kicsit nagyobb körben, utána még nagyobb körben, de tudjunk megállni, és legyenek olyan emberek a közösségben, vagy a családban, akik visszajelzik. Ahogy nekem a feleségem egyben az én kontrollom, mert tudja, hogy mikor mit kell mondani és szólni, és én meg tisztelettel hallgatok rá, ez így megoldja a dolgokat. Legyenek a családunkban is, hogy lehessen azt mondani, hogy hoppá, most már azért ez túlzás, hogy minden délután mész ide, vagy minden este, ez lehet, hogy akkor visszább kell venni. Mert sose veszítsük el a hátországot. És akkor nem adunk jó példát sem, és mi magunk is kiégünk ebben. Úgyhogy mindezek a napi ilyen feladatok, vagy a napi imádságok, azok minket vissza tudnak vezetni a helyes útra, hogyha eltévejednénk, vagy éppen, hogy túltolnánk a dolgokat. A negyedik nap, most hozd elém a pogányokat, és mindazokat, akik nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet, merítsd őket irgalmam tengerébe. Hát igazán elég sok pogány van a környezetünkben, nagyjából a karitaszos ügyfeleink vagy klienseink döntő többsége nem hívő ember, és nem is érdekli csak az adomány, meg amit kap, meg amit lát, de ez hordozza. A Caritas adományai hordozzák a szeretetet, benne ott van elrejtve az a kincs, amit lehet, hogy akkor nem lát, de egyszer csak bekattanhat. Ugye azt mondja Jézus, hogy rájuk is gondol, tehát mindig is rájuk is gondolunk, és jövendő buzgalmuk. Tehát Jézus tudja, hogy mindenkiben benne van a hitnek a csírája. A mi dolgunk, hogy egy kicsit feltüzelni, egy kicsit katalizálni ezt a folyamatot. Az pedig a kedvességgel, a mosollyal, a szolgálatkészséggel, hát azzal, amit mi karitaszosok szeretnénk, hogy tenni és teszünk is, ez mind hordozza. Tehát sose fáradjunk bele ebbe, mert ki tudja, hogy mikor kattam be valakinek az, hogy miért is tesszük. Ugye nekem is többször volt olyan élményem, hogy megkérdezte egy néni, már évekig járt hozzánk, hogy miért is csináljuk ezt. Miért hívjuk meg őket, miért húzzunk pogácsát, miért imádkozunk együtt, stb. Ott volt a feszület, és fölmutattam rá, ő érte. És valahogy úgy helyre, aztán jött bérmálkozni. Tehát, hogy nem tudja, az egy jó élmény, kaptunk egy ilyen visszajelzést, de nem biztos, hogy kapunk, attól még jót teszünk. Tehát egymást erősítsük, és higgyük azt, hogy minden, ami jó, annak megvan a eredménye. Nem csak a rossznak van meg a következménye, a jónak is. Csodálatos dolog, a csodálatos Izaiás prófétának a egyik mondata, hogy az eső, ha a földbe hull, nem bukkan föl újra, anélkül, hogy tiszta forrásként jöjjön a felszínre. Átmossa a föld, átszűri, és valahol az kijön. Tehát mi az az esőcseppnél a szűrők vagyunk, hogy rajtunk keresztül, a mi tetteinken, a szolgálatunkon keresztül a lelkek föl fognak épülni, és megtalálják azt, akire valójában ők vágynak. Mert mindenki Istenre vágyik, mindenki a boldogságra vágyik, csak az utak különbözők. Ötödik nap, az eretnekeket és a szakadárokat hozd hozzám, merítsd őket irgalmasságom tengerébe. Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet, az én egyházamat. Hát ez kevésbé, így elsőre kevésbé látszik karitaszos témának, ugye a egyházszakadás, a reformáció, a különböző Amerikában a több tízezer kereszténynek mondott szekta vagy kisegyház, de karitaszban egyek vagyunk. És annak idején a 19. században akkor már a különböző missziók Afrikában, Ázsiában egymás közt megosztották, hogy nem tudott mindent a katolikus misszió ellátni. Jöttek a reformátusok, jöttek az anglikánok, jöttek a baptisták, és a területet elosztották. Tehát ne egy helyen missziózzanak, mert úgyse tudják megoldani, hanem konszenzus lett, barátság lett. Neki ez van, neki nem konkurencia, hanem együttműködő partner. Ebből alakult ki aztán a 20. században ugye a egyházak ökumenikus tanácsa, amiben a katolikus egyház is, úgy hiszem, hogy megfigyelőként azért ott van, de ott van. Tehát ugye ennek számunkra a protestáns egyházak az nem az a kategória, és nem akarok ilyen teológiai irányba elmenni, de nekünk megvan a mai saját identitásunk. A mi egyházunkat Krisztus maga alapította. Hát nézzük meg, hogy a többi egyházat ki alapította, és ezzel nem levecsülni akarok senki, de azért mégiscsak a katolikus egyházból protestáltak, szakadtak ki. Jézus ezt nagyon szeretné, ha ez visszamenne, de ennek az egyik módja viszont igenis karitaszos feladat. És nézzük meg a magyar államnak a berendezkedésében van 6 olyan szervezet, a katolikus karitasz az egyik, az ökumenikusok a másik, a református szeretet a harmadik, a baptisták, meg a Vöröskereszt, tehát akik mindenhova eljutnak. És együttműködünk, és voltam én is ilyen egyeztetéseken, főleg így a háború, meg a Covid környékén, hogy csodálatosan együtt tudtunk működni, és nem azt nézte valaki éppen ott, hogy most éppen ő mit gondol az oltári szentségről, vagy a szűzanyáról, de a sokszor van az, hogy nem a hitből fakadnak a cselekedetek, hanem a cselekedetekből fakad aztán a hit. És ez szerintem nagyon sokunkra igaz, hogy belecsöppenünk a karitászba, és ott megerősödik a hitünk. Mert ugyanazt tesszük, a jót tesszük, és ez visszahat. Tehát csodálatos ez a Jóistennek, ez, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket. Nekünk együtt kell vele működni, tenni kell a jót, az együttműködés az, amit a mi lelkiismeretünk diktál. 6. nap, csendes és alázatos lelkeket vezest hozzám, a kisgyermekeket. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. Jézus a gyermeki lelkületet tartja a leginkább olyannak, mint az ő maga. Az pedig nem más, mint a feltétel nélküli engedelmesség, a feltétel nélküli bizalom. Karitaszos létünkben ez nagyon fontos, hogy bízzunk abban, hogy amit teszünk, azt majd a Jóisten a helyére teszi. Bízzunk abban, hogy vannak elöljáróink, és azt tegyük, amit ők engednek, azt ne tegyük, amit nem engednek, és legyünk kellően engedelmesek a csoportban is egymás iránt. Engedelmeskedni azt jelenti, hogy engedni azt, hogy a másik akarata is érvényre jusson. De a másiknak ugyanez a feladata. Tehát ez pont olyan, mint a házasságban, hogy egymás boldogságát munkálják. Csak akkor lehet boldog a házastárs, házaspár, ha mind a kettő a másik boldogságát munkálja. A Caritas közösség is akkor példaértékű, akkor példamutat, akkor van ott Krisztus békéje, és akkor van jelen Isten, amikor mindenki ezt gondolja. Hát milyen csodálatos ez a közösség. Úgyhogy erre gondoljunk, amikor éppen belevetjük magunkat a sok tevékenységbe, hogy azért legyen, ezt sose veszítsük el szem elől. Persze könnyű mondani, de amikor csináljuk, akkor ugye minden pörög, stb. Megvan a saját habitusunk, indulatosságunk, azzal együtt tudunk élni, ugye viseljétek el egymás szeretettel, tanítja Szent Pál is. 7. nap. Azokat a lelkeket vezest hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, és hatoltak legmélyebben lelkiségemre. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek a jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. És itt kihagyok egy részt, mert van egy nagyon fontos mondat. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő evangélium. Kezük telebe van az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a mindenhatónak. Ezek a lelkek tartják egyben a világot. Tehát az irgalmas lélek, aki tiszteli az Isten irgalmasságát, az tudja ezt a világot megmenteni. Mert bízik az irgalomban, és végzi azt a tevékenységet, amivel Jézus megbízta. És ezért különleges plusz jutalmat is, igen, nem mintha nem lenne elég az örök élet boldogsága, de valahogy ezt kiemeli Jézus, hogy az irgalmas lelkek, akik különösen tisztelik Isten irgalmasságát, még pluszt is kapnak. És ugye nem a érdemekért, nem a Caritas Hungarica díjért, meg a különböző megbecsülésért dolgozunk, de mégiscsak visszaigazolás, és jól esik, és az nem nekünk szól személyesen, hanem a közösségnek is. De ezt nagyon szeretném, hogy a szívünkbe véssük be, hogy olyanok ezek a lelkek, mint egy élő evangélium. Tehát mi is, amikor ezt végezzük a Caritas, akkor az evangéliumot mutatjuk meg, evangélium szerint élünk, és az evangéliumnak az igazságait tárjuk elé a többieknek, akiknek ezt tesszük. 8. nap. Tudok, ha sikerül minden. Ma a tisztító tűz fogságában szenvedő lelkeket vezest hozzám, és merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Ugye a tisztító tűz az csodálatos az egyháznak az egysége, hogy a küzdő egyház, aminek ugye mi a tagjai vagyunk, a megdicsőült egyház, akik a szentek, akik már célba érkeztek, és a szenvedő egyház, akik reményben hordozzák, sőt, birtokolják az örök életet, de az igazságosság miatt ugye elégtételt kell tenni, és itt van az, hogy az irgalmasság nem eltörli az igazságosságot, mert annak meg kell lennie, hanem felülmúlja. Az a csodálatos, hogy az igazság az maga Jézus, de az irgalmasság is maga Jézus. Nem lenne az irgalmasság szeretet, hogyha nem lenne igazság. Mert hogyha azt mondjuk, hogy mindenki üdvözül, mert ugye vannak ilyen irányok, hogy nincs pokol, stb. Hát milyen az a örök élet, az a boldogság, ahol a gonoszság még jelen van? Meg kell tisztulni. És aki meg nemet mond, annak meg Isten nélküli létezés a sorsa. Tehát az egyházban ez egyértelmű, és ebben nincs ellentmondás. De lehetőségünk van, ugye nekünk imádkozni a megholtakért, ugye ezt nem csak a karitaszosok teszik, de a karitaszban mi szoktunk ugye minden elhunytakért imádkozni, vagy kérni szentmiséket, meg hát velünk élnek, hát kérhetjük az ő segítségüket, a Rózsika nénét, amikor most ugye nemrég halt meg, tátom, ugye, ha jól tudom, hogy ő is milyen aktív volt. Hát, hogyha bajba kerülünk, kérjük őt, hát ő ott van, segít. Ha kint van a tisztító tűzből, akkor ugye már a szentek közösségéből ők segítenek nekünk, de mi meg segítsük őt. Tehát ez is az egyháznak egy csodálatos kincse, és bizony ez is összefügg a karitasszal. Utolsó 9. nap. Ma az elhidegült lelkeket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmon mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban a szívemet. Az olajfák hegyén, az ilyen elhidegült lelkek miatt undorodott leginkább a lelkem. Hát ez a legnehezebb. Ugye, ha valakinek a lelke elhidegül, megfagy, azt a szeretett tüze tudja csak felolvasztani. Ez pedig lehet a karitasznak a küldetése is, az imádságnak a imádságból fakadó küldetésünk is, de Jézus ezzel is jelzi, hogy bizony az elhidegült lelkeken az Isten sem tud segíteni. Teljesen rajtunk áll, és óriási, csodálatos feladat az, ami a mi karitasz küldetésünk, hogy mind a 9 naphoz tartozó és az emberiség teljességét befoglaló körnek tudunk mi magunk is szolgálni szeretetben úgy, hogy közben mi magunk leszünk többet és többek. Tehát ez a csodálatos, hogy mennél többet adunk, annál többet kapunk, és ez tipikusan a szeretetnek a logikája. Mert hogy az anyagi világban, hogyha valamiből adok, akkor ott kevesebb lesz, hogy el kell számolni darabra az adományokkal, és bizony valakinek azt kell mondani, hogy most nincs, majd legközelebb. Na de a szeretet az nem ilyen. Mennél többet adunk, annál több lesz belőle, és így nő, mint az entrópia a világban. És lehet mondani azt, ugye, mint a világ mondja, hogy semmi értelme, mert de azok lemondtak a reményről. A remény az az a horgony, amit mi már oda vetettünk az örökké valóságba, Jézussal és a szentekkel való teljes közösségbe, oda vetettük a horgonyunkat, fogjuk a kötelet, és megyünk előre, és nem törődünk azzal, hogy mit mond a világ, meg mit mondanak az elkeseredett emberek, hanem menjünk, és amikor már közelebb vagyunk, fognak csatlakozni. Ebben bízzunk, és a remény az, ami nem hal meg, és én szeretném mondani, nekem mindig olyan rosszul esik, amikor azt mondják, hogy a remény hal meg utoljára. A remény nem hal meg. Maga Jézus feltámadt, úgyhogy ezzel zárom a gondolatokat. Ha van esetleg valamilyen hozzászólás, tapasztalat, azt szívesen fogadom. Még van 5 percünk, esetleg akkor beszélgethetünk, ne csak én beszéljek. És utána pedig a szentségimádásban ezeket a gondolatokat is vigyük az Úr Jézus elé. Köszönöm, hogy figyeltetek rám, és nagyon, nagyon szeretek itt lenni veletek, mert nekem ez a otthonom. Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Csorba Gábor diakónus, korábbi karitász igazgatónk előadásának a második felét hallhatták, amely június 20-án hangzott el karitász lelki gyakorlatunk során. Az előadás első felét közreadó 2 héttel ezelőtti műsorunkat megtalálhatják a Mária Rádió internetes archívumában. Most pedig egy szent beszéddel folytatjuk, amely szintén a júniusi lelki gyakorlatunkon hangzott el. Meghívott előadóként egy napot velünk töltött Mihelsz Antal józsefvárosi plébános atya is, aki munkatársával, Varga Éva Karitász csoportvezetővel együtt évek óta igen intenzív karitatív munkát végez a 8. kerületi szegények között. A szombati szentmisében a Karitász közösség jelentőségéről elmélkedett, most ezt adjuk közre.
Én azt gondolom, nagyon fontos megtapasztalás a dolgoknak. A katolikus egyházon belül is, hogy egy közösséghez tartozunk, és ezen belül is, mint Karitász szívűek, mint olyanok, akiknek fontos a karitasz szolgálat. Olyan érdekes tényleg akkor, amikor a Szentleckét hallgatjuk, ugye azt halljuk, hogy kedvem telik a Krisztusért való gyöngességben, amikor gyöngölök, akkor vagyok erős. Én azt gondolom, a Karitas szolgálatnak egy nagyon fontos fölismerése, hogy mi magunk is valahol rászorulók vagyunk. Annak én sosem felejtem el, egyszer voltunk itt a Csaba testvérnek a házába, Szentendre határába, fedél nélküliekkel. És emlékeimben él, hogy az ottani házvezető az odahívott, és akkor mondta, hogy jaj, mutassam már meg, ki itt a fedél nélküli. Mindenki a ruhába, ők is teljesen normális ruhába készültek, ez mégis le, de azok a munkatársak, ott voltak, azok is olyan utcai ruhába voltak. És nem feltétlenül lehetett megkülönböztetni őket, melyik a fedél nélküli, és ki az, aki szeretett szolgálatban és segíti a közösséget. Én azt gondolom, nagyon fontos fölismerés a dolgokba, akkor, amikor azt mondja tényleg a Szentírás számunkra, a Krisztusért való gyöngeségben én magam is rászoruló vagyok. Mindannyian való rászunk Isten irgalma szeretetére, de lehet, Uram, bocsánat, persze nem vagyok kőgazdag, nem tudom milyen gazdagság, lehet, hogy a nyugdíjamat úgy kell beosztanom, hogy tényleg a hónap végére is jusson, de van egy nagy szívem, és ebből próbálok, mondhatnám, mint a kenyér szaporítás valamit adni másoknak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos fölismerés, és főként annak fényében, amikor a Szentírás, az öregasszony két filéről beszél, mert ő maga oda bedob a templomba. Én azt gondolom, a Karitas szolgálat is valahogy ilyen, hogy ha megnéznénk bátyának is a családját, a közösséget ott, ahol él, őnek is lehetne mondani, hogy neki ellene szüksége, vagy arlene szüksége, de Uram, bocsánat, megvan avval, amilyen van. Kárpátalján volt annak ide 5 évig, és számomra igen nagy gyönyörűség volt, akkor, amikor első péntekes néniket jártam. És Uram, bocsánat, ez a tisztes szegénység. Ami jelentette ez a nénik, ott az ágy, szekrény, asztal, szék, és persze futó a földön, és nagy tisztaság. És persze mondhatná valaki külső szemű, hogy szegények ezek. Hát miért nincs, nem tudom, tévéje, miért nincs ez vagy az. De néni el volt magába, és még ott volt az imakönyv, és imádkozott. A külső szemre azt gondolná, hogy rászól az illető, de nem feltétlenül szorul rá, hogy megvan Isten szeretetében. És a jó volt, hogy találkoztunk, és mondta éppen, hogy gyerekének szoktam mondani, hogy mi a legfontosabb életben, az örök élet. És valahogy így van a dolgokban, hogy tényleg az egész életünk teljességét akarjuk élni Krisztus szeretetében. Nem földi napjainkban. Persze jó dolog, ha az emberek szép ruhája van, szép lakása, de nem ezen kell járatni állandóan a szemet, hogy mivel szépítsen még tovább. Ugye ott a Szentírásban, hogy hát lecserem a házat nagyobbra, vagy a tálót, és akkor még nagyobb magtálakat építek, bolond még holnap számon kérik ugye a lelkedet. Nem a világ dolgaiba kell lennünk, mint Isten országába. Mire hív az Isten, mire tanít? Én azt mondom, a Karitas szolgálatnak nagyon fontos felismerés, hogy magunk is valahol rászorulók vagyunk, és pont ebből a sebzettségből, tájából a helyzetből tudunk adni másoknak. Ami jelenti alapvetően azt, hogy van nekem valamifajta válaszom a dolgokra. Annak idején sose felejtem el, Becsem igen jó barátságok, és ő mondta, hogy mi a különbség a szegénység és a nyomor között. A szegénynek van jövője, a nyomornak nincsen. És általában azok a rászok, akik ott vannak előttünk, azoknak nincsen jövőjük. Nekünk meg van jövőnk. És érzi az ember, hogy nem a földi gazdagság, mint éppen az örök élet, az, hogy van valami belső meggyőződés, és a Karitas szolgálatnak is az alapjának igazán a belső meggyőződésnek, a hitnek kell lennie. Az, hogy van miből adnom. A belső hitemből, reményemből, szeretetemből. Nekem van 2 fedél nélkül csoportom is, mind a kettőnek hittanórát tartok. Mindenki úgy csodálkozik rajta, de én azt gondolom, nem feltétlenül ruhára meg étele van szükség, mint inkább emberi szóra közösségre, valahol otthon lenni a világban. Mindegyik a maguk módján tényleg szeret odajárni, és rádöbben arra, hogy hát igen, én is rászoruló vagyok, és igazán nem a ruhára, meg az étele, mint a jó szóra van szükség. Aztán mit ad Isten? Most már egy hete épp az egyik fedél nélkül az ott dolgozik nálunk a templomban, és egy hete végre ki tudtuk nyitni a templomot. Én már 11 év ott vagyok, és soha erre még nem volt példája a templomot, napközben ki tudtuk nyitni. Az előteret igen, de a templomot nem. Most voltam kint Rómában, most a Szent Év kapcsán is számomra döbbenetes azt látni, hogy minden templom Rómában, ahol aztán van forgatag bőven, minden nyitva. Mi miért nem nyitjuk ki a templomainkat? És érzi az ember, hogy szükség van erre, és jó lenne elidőzni, és már az egy hét alatt érezhető, tapasztalható, hogy az egy embernek, aki fedél nélküli, de mind a mellett diplomás ember, több nyelven beszél, rászó volt, van, mondhatnám így, de mi pont azzal tudjuk segíteni, hogy talán munkát tudtunk így adni, lehetőséget neki, hogy lábra álljon. Hála jó Istennek! Krisztusért volt gyöngeségben. A fölismerés ott van a dolgokban, a hitemben, remélemben, a szeretetemben, nekem is erősödni kell. Nem mindig vagyok toppon, és valamikor az ember elszomorodik, vannak nehéz pillanatok, a dolgok közepette azért fontosak ezek a lelki hétvégék, hogy tényleg jó értem minket is megtartaljanak. Most éppen mi papi zarándoklatról jöttünk, éppen meséltem, voltunk Felvidéken bíboros atyával, 2 napig 44 pap, együtt imádkoztunk, végigjártuk a búcsújáró eleket, és végig imádkoztunk az egyházmegyéért, papi hivatásokért. Fontosak ezek a pillanatok, és amikor van ilyen lehetőség, jó értelemben éljetek a lehetőséggel. Mert a hétköznapokban azért kevéssé van erre idő, de mindenkinek szüksége azt a szeretett tankját, a Jóisten egy kicsit megtöltse. Krisztus élve a gyöngesébe. Érdekes volt itt az evangéliumot hallgatni, ahogy arról halljuk, ne aggódjatok hát a holnap miatt. Az aggodalom, a félelem megeszi a lelket. A dolgok lényeg alapvetően, ahol beveszi magát, az olyan, mint a moly, hogy megeszi azt a területet, a színnek, azt a tájékát. Beengedni az aggodalmat nem feltétlenül jó, nem jó. Mit is kívánik a Jóisten hittel, reménnyel, szeretettel éljünk. A Jóisten azt a két fillért, ami bennünk van, meg tudjuk osztani másokkal. A Jóisten hitben, reményben, szeretettel megosztva azt, amink van, más kötőre egy test közösségébe hívjuk. Krisztus a mi Urunk által.
Az elmúlt percekben Mihály Antal józsefvárosi plébános atya prédikációját hallhatták, amely júniusi Caritas lelki gyakorlatunkon hangzott el. Köszönjük szépen figyelmüket, tartsanak velünk 2 hét múlva is, július 30-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallották.